Leben schenken uns unruhig die göttliche Geist. Leben schenken uns unruhig die göttliche Geist. Leben schenken uns unruhig die göttliche
Geist. Köszönjük neked, Uram, hogy egész héten a vezetésre tanítottál minket. Kérlek, segíts, most, hogy elkezdődik majd a gyakorlat. Kérlek, segíts a gyakorlatban élni. Hadd vezethess minket most. Innen ki, az otthonunkba ve, és a további életünknek minden lépésébe is dolgába. Hadd legyünk mi, Uram, tőled vezetett emberek. Amen. Cselekedetek 16:25-34. Szenvedésbe, és vezetés a dicsőségbe. Ugye tudjátok, hogy a Biblia azt mondja, ha vele együtt szenvedünk, akkor vele együtt fogunk megdicsőlni is. Tehát ez a kettő össze van kötve. A szenvedés a dicsőséggel. A dicsőség kellene nekünk, csak a szenvedés nem. Kettő össze van kötve. A vezetés a szolgálatba tulajdonképpen ugyanazt jelenti, mint ha azt mondanám, hogy vezetés a harcba. Ezen a földön az Istennek, a Jézusnak a való szolgálat mindig harc. Ellenség van. Ugye emlékeztek, hogy az egyik délután beszéltetek az ördögről, és mind arról, ami vele összeköt, a sokféle babonával, varázslással, ami csak így nevezhetnék egy szóval ördög hit. Olyan rettenetes, hogy ez a világ ördög hitbe van. Valamibe hinni kell, így kerül vele a babonába és a varázslásba. Mert nem hisz Istenbe, hinnie kell a másik hatalomba. És ebben a világban, amíg ezen a földön élünk, állandóan harc van. A két hatalom között állandó harc van. A győztes csapat a Jézusé, mert a Golgotán Jézus kivívta a győzelmet az ördög fölött. A döntő győzelmet. De a harc még folyik. Ameddig ember lesz, ameddig világ lesz, addig ez a harc állandóan folyik. És ha te igazán az Úré lettél, akkor te harcossá lettél. Emlékezzünk, hogy a vezetésben igen fontos az engedelmesség. A háborúban a katonának az a dolga, hogy engedelmeskedjen a parancsnoknak. Minden háborút akkor veszítnek el, ha lázadás tör ki, ha katonák nem akarnak már engedelmeskedni. Ha te az ő gyermeke lettél, akkor te az ő katonája lettél. És akkor az utad ma innen ki, a harcba visz bele. Lehet, hogy már útközben, lehet, hogy azonnal. Olyan jó volna, ha mi vidáman mennénk a harcba. Nem tele félelemmel, hanem tele győzelmi bizonyossággal. Ha mi úgy mennénk, hogy mi most győztes harcba megyünk. Tehát Pál és Sílás, ahogy elkezdték a szolgálatokat, azonnal belekerültek a harcba. Most előtte, amit nem olvastam el, mert hosszú lett volna, az történik, hogy szembe kerül egy jövendőmondó lányjal. Egy jövendőmondó lányjal, aki igazat mond, ez a szédítő. Ezt mondja, ezt kiabálja ott Filippi utcáin, hogy ezek az emberek a magasságos Istennek a követei, akiknek az igazságot prédikálják. Hát mondhatja ezt az ördög? Sajnos igen. Persze sok-sok bizonyság tétel, ami az Úrról hangzik, nem az Isten szolgáj száján hangzik. Az ördög sokszor álcázza magát hívőnek, a legveszedelmesebb mindig az álcázott ellenség, amelyek azt mondja, hogy én az Úré vagyok. Hát nem tudod, hogy én hívő vagyok. És lehet, hogy te bizalommal beszélsz vele, és nem veszed észre, hogy be vagy csapva. Egy álcázott tank van veled szembe, és össze-vissza lő mindent. Vigyázzunk, beszéltetek, mikor beszéltetek az ördögi dolgokról, az álcázott, a rajongásról, sok-sok mindenről, ami úgy néz ki, mintha jó lenne. Mondja Jézus nevét. Az ő nevébe csinál dolgokat. Egy ilyen álcázott lánnyal, egy tankkal kerülnek szembe. És gondoljátok el, hogy igazat mond, hát igazat mond. Sőt, propagandát csinál nekik. Az utcán kiabálja, hogy ezek az Isten emberei, akik nektek az igazság útját hirdetik. De Pál felismeri. És aztán parancsol a tisztátalan léleknek. A lány megszabadul, és egy óriási baj történik. Mert ennek a lánynak voltak gazdái. És azok ebből éltek, hogy ez jövendőt mondott. Ez pénzt hozott nekik a házhoz. Ettől meggazdagodtak. És egyszer csak kiderül, hogy elveszik ez a nagy üzlet. Vége van. A lány nem tud többé jövendőt mondani. És ez ott történik Filippi utcáin. Gondoljatok el, hogy ennyire benne voltak a háborúba, és miután ez megtörtént, a sokaság ellene fordul Pálnak és Sílásnak. Nagyon vigyáz a sokaságra. Sose hallgass a sokaságra. Gondoljatok arra, hogy azok az emberek, akik azt mondták virágvasárnap, hogy halleluja a dicsőség, azok egy pár nap múlva azt ordították, hogy feszítsd meg. A sokaság mindig hallgata nagy szájúakra, a vezéremberekre, és itt a sokaság ellene fordul Pálnak és Silásnak. A bíráknak elmondják, akiket ott összehívnak, hogy ezek olyan tanítást tanítanak, amit nem szabad, aztán megverik őket. Testvérek, mit gondolhatott Pál és Sílás? Hát az Isten küldött minket ide, mi engedelmesek voltunk, mi az ő szavára jöttünk. Hát most miért kell nekünk szenvedni? Hát miért engedi ezt az Isten? Hát egyáltalán van Isten, hogy ő megengedi? És aztán nem csak, hogy megverik, hanem börtönbe vetik. Ezt mind nem olvasom el most, mert hosszú volna az egész részt elolvasni. Az őrnek meghagyják, a börtön őrnek, hogy nagyon szigorúan őrizze őket, úgyhogy a lábukat kalodába zárják. Ott találják magukat a sötét börtönbe, egyedül, vérző háttal, kalodába zárt lábakkal. Hát ilyen az Isten útja. Hát hol az öröm, hol a dicsőség, hol a halleluja. És ezek az emberek ott fekszenek, körülbelül 6 óra lehetett, mikor börtönbe vetették, mert hát akkor azt mondták a bírók, majd holnap tovább majd csináljuk. Elég volt a mai munkaidőből. És így mondja az ige, hogy éjfél tárgon. 6 óra hosszaig feküdtek ott, nem mondtak semmit, nem énekeltek, nem dicsőt, hát mit csináltak 6 óra hosszáig? Sírtak, panaszkodtak, vádolták az Istent meg egymást, nem kellett volna idejönni, nem tudjuk. De ugye olyan jó, hogy a Biblia ilyeneket leír, hogy ezek nem rögtön énekeltek. Nekik is idő kellett ahhoz, hogy rendeződjen a szívükbe az, ami történt. És az Isten mindig ad nekünk időt arra, hogy imádkozz, hogy elcsendesedj, hogy gondolkozz. Ott voltak a csendbe. Ugye emlékezetek, Pál így kezdte a hívő életét a csendbe. Ő megszokta a csendet, most visszakerült oda, hogy beszélni az Istennel. Kérdezni, választ kapni, elmondani mindent. Milyen jó, hogy ebbe gyakorlata volt. És ott a 6 óra alatt sok mindent megértettek, és éjfél tájba egyszer csak elkezdődik az ének. Testvérek, ének az éjszakába. Nem csak külső éjszaka volt, hanem belső éjszaka. A szenvedés éjszakája, a nehézségek éjszakája. Neked is voltak már éjszakáid, belülről, hogy nem értettél semmit, nem láttál semmit, tele volt a szíved váddal, ugye voltak éjszakáid. És te mit csináltál ebbe az éjszakába? Keseregtél, panaszkodtál, vádoltál? Eljutottál-e oda, mint Pálék, hogy énekelj az éjszakába? Hála éneket, hála imádság, hála ének. Ugye megértitek, hogy milyen megdöbbentő lehetett ott a raboknak. Ilyet itt nem hallottak még. Olyan jót kellett mosolyognom, amit ezen gondolkoztam. Eszembe jutott a saját börtön időszakomból, amikor egyszer valaki, aki kihallgatni jött engem, hallotta, hogy én mennyire jól érzem ott magam, hogy nincs semmi bajom, minden elégedett vagyok. Megszólt, akkor maga talán még jól is érzi magát itt? Mondtam, hogy igen. Megszólt, ezt sem mondta itt még senki. Pálék tudtak énekelni, mert elfogadták azt, ami történt velük. És az az Úr, aki vezette őket, ott volt velük. Akárhova kerülsz az Isten vezetése alatt, te boldog ember maradsz, ha megharcolod a harcodat ott belül, akkor újra tudsz majd énekelni. Isten időt adott nekik, éjfél tájba egyszer csak felhangzik a sötét börtönbe. A sötét belsőből, ami addig nagyon sötét volt, egyszer csak kigyullad a fény belül, és egyszer csak elkezdenek hangosan imádkozni, dicsérni az Urat, és énekelni. És olyan érdekes, hogy a Biblia elmondja, hogy a rabok pedig hallgatták őket. Testvérek, ezek ilyet ebbe a börtönben még nem hallottak. Isten dicsőre éneket. Hallgatták őket. Így szeretném mondani, hogy szájtátva hallgatták. De nem csak a rabok hallgatták, az Isten is hallgatta. Soha ne felejtsd el, az Úr várja tőled, hogyha nehézbe kerülsz, hogy ne ellene fordulj, hanem hozzáfordulj. És akkor hallgat, és meghallgat. Nem tudod sokáig hallgatni az Isten. Megmozdult a keze. Földrengés. Pont akkor, pont azon az éjszakán, pont Filippibe, pont amikor ők énekeltek, földrengés. Én nagyon emlékszem, internálási időm alatt nekünk minden vasárnap délelőtt jelentkezni kellett. És én nagyon emlékszem arra, hogy már úgy voltam, hogy már nagyon nehéz. És emlékszem, hogy azon a délelőttön imádkoztam az Úrhoz, miközben oda mentem tanácsházára jelentkezni. És testvérek, megmozdult a föld. Nem úgy, ahogy itt. Abban az időben történt az, hogy változás történt a kormányban. A föld megrendült, a politikai föld megrendült a kommunizmus alatt. Akkor még nem robbant föl, csak megrendült. És testvérek, pár nap múlva szabadultam. Olyan csodálatos ám az Isten. Ő sokféleképpen mozdítja meg a földet. Talán a családodba. Én nem tudom, milyen nehéz helyzetben mész te vissza. Ha te ott fogod tudni dicsérni az Urat, nem biztos, hogy hangosan kell, lehet, hogy a férjed rögtön bűsrohamot kapna, elkezdődnek hangosan. De a szívedben nyugodtan megteheted, az Úr hallja. És meglátod, hogy megmozdul a föld. Olyan megdöbbent, hogy a birincsek lehullottak, emberek felszabadultak, az ajtók kinyíltak, vége volt a rabságnak nagyon sok ember életében. Lehet, hogy nálatok otthon is minden megváltozik majd, ha te nehézbe elkezded majd dicsőíteni az Urat. Újra mondom, hogy az Isten ilyenkor nem tud hallgatni. Olyan mérhetetlen öröm neki az, hogy az én gyermekem kiállt a próbát. Testvér, mész a háborúba. Nem véletlenül jutottunk ide ma ezzel a történettel. Te indulsz a háborúba. Talán te tudod is már, hogy mi vár téged. De lehet, hogy fogalmas sincs róla. De az ellenség már fegyverkezik. Olyan örömmel szeretném mondani nektek, hogy egyszer valahol régen olvastam, és mélyen belevésődött a szívembe, hogyha valaki az Isten erejébe hirdeti az igét, akkor ketten tesznek bizonyságot róla. Az Isten avval, hogy ébredést ad, és az ördög avval, hogy üldözést ad. És ott írta az a könyv, és emlékszem, hogy ültem a mondat mellett, vigyázzon az a hívő ember, akinek az életéből hiányzik az ördög bizonyságtétele. Sose bántották a hitért, sose üldözték, sose szitták, sose kapott megvetést ezért. Vigyázzon az a hívő, mert nem szolgál igazán az Úrnak. Az ördög nyugodtan alszik mellette. Nem kezdett harcba, nem tesz bizonyságot ellene. Nem borult föl mindent, mert nem árt neki az az ember. Egyszer olyan kedves, hogy mikor beszéltünk erről, hogy nagyon sok ember életében nyugodtan alszik az ördög. Semmit nem izgatja. A te vallásos életet nem izgatta. Talán sokszor dicsértek is téged, hogy milyen rendes lány ez. Nem okoztál neki még semmi kárt. Van hívő ember, akire az ördögök ezt mondják, ez a légynek se árt. De vannak hívő emberek, akire azt mondják az ördögök, hogy csak az ne jöjjön ide, csak ez a lány ne jönne haza most. Csak ez ne jönne. Mert minden fel fog borulni, ami munkánk tönkre megy, amit itt végeztünk, ő pontosan tudja. Szeretném, ha értenéd, hogy harcba mész, az Isten vezet, belevezet a háborúba, ahogy Pált és Sílást belevezette. És látjátok, itt volt a győzelmes harc, amikor tudták az Urat dicsőíteni a nehezekért. Majd ha hálát tudsz adni mindenért, ami nehéz, ha majd imádkozni tudsz és dicsőíteni őt a szenvedésekért, akkor kezdesz majd veszélyes emberé válni. Azt mondtuk, hogy hallgatták a rabok, és senki nem tudta, hogy a börtönőr is hallgatja. Hogy az Isten vezette Pált a börtönbe is, hogy ott sem maradt abba a vezetés, onnan tudjuk, hogy ő tudta, hogy mikor kell kiáltani, és mit kell kiáltani. Nem látta a börtönőrt, hát nyilván nem a rabok között volt, és sötét volt, éjszaka volt, kívül, belül a börtönbe sötét, tehát nem is láthatta. És egyszer csak elkiáltja magát. Semmi kárt ne tégy magadba. Hát honnan tudta? Honnan tudta, hogy a börtönőr akkor vonta ki a fegyverét, és akarta önmagát megölni? Öngyilkos akart lenni, látta, hogy kinyílnak a börtönajtók, jaj, a rabok elszöknek, nekem végem van. Engem holnap kivégeznek, nem várom meg, én vetek véget az életemnek. honnan tudta ezt Pál? A börtönbe, a sötétbe. Hogy neki ezt kell kiáltani ott nagy hangon. Semmi kárt ne tégy magadba, mind itt vagyunk. Ugye teljesen érthető, hogy a börtönnől elkezdett remegni. Honnan tudta? Megint egy esemény jutott eszembe az életemről. Vigyázz a vezetésre. Olyan érdekes, hogy elmondja a Biblia, hogy Pál elmondja, hogy amikor az Istennek tetszett, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ha valamiről tudod, hogy az Isten akarja, akkor azonnal. Akkor cselekedj, akkor mozdul, akkor kiálts, akkor szólj, azonnal. Nehogy elkés. Nagyon éles emlékem a hívőletem elejéről. Budapesten voltam, és én emlékszem, hogy súroltam. A padlót, parkettet hoztuk rendbe, és súroltam, és közben egyszer csak nagyon eszembe jutott egy Budán egy asszony, hogy el kéne hozzá menni. Mondom, jó van, uram, majd megyek, ha kész vagyok. Megint súroltam tovább. Megint azt, hogy de menjél. De uram, nem hagyhatom abba a súrolást, tehát meglátszik majd a csíkát. Tudjátok, hogy ezt nem lehet abba hagynod középen. Megint csinálom tovább. Megint újra, hogy de menjél. Szóval, hát csík lesz, nem bánom, megyek. És elérkezem Budára, ahhoz a lakáshoz. Becsöngetek. Nem jön ki senki. Még egyszer csöngetek. Végre hallom, hogy belül mozog valaki. Jött az asszony, akihez tulajdonképpen jöttem. Kinyitja az ajtót, rám néz. Te hogy kerülsz most ide? Halál sápadta, mondja. Na miért? Azt mondja, az előbb indultam el, hogy kinyissam a gázcsapot. Hogy megmérgezzem magamat és a családot. Az előbb indultam el. Ha én végig súrolom azt a padlót, azaz az, hogy most a kárhozatban van. Testvérek, egy olyan világban élünk, ahol nem lehet tréfálni. Az ellenség nem tréfál. És az Isten sem, amikor a harcosait mozdítja. Nem mondhatom, hogy igen majd, persze, hallom, uram. De most tanácskozom testtel és vérrel, sajnos most ebben a pillanatban nem lehet. Hát itt vagyok, mit tudom, én nekiöltözöttem, vizesen, földön térdelve, kefével. Hát csak nem most fogok menni. Vigyázz, amikor az Isten szól azonnal. Sose tanácskoz olyankor. Tedd le a kefét és menj. Ott beszélgettem, aztán ott fogadta el az urat. Neki olyan megdöbbentő volt az, hogy pont amikor, és én hogy kerülök, akkor pont én, hát nem hívott. Nem hívtak, küldtek. Nagyon szeretnélek kérni erre, ha Isten harcosai akartok lenni, vigyázz a parancsszóra. És akkor mondd, ha nagyon nagy őrültségnek látod, akkor is. Ezeknek hogy mondanám? Ha úgy látod, hogy ez most igazán nem lehet mondani. Te csak mondd. Akkor is azt, amit ő mond neked. Látod, Pál ott a börtönbe, egyszer csak elkiáltja magát, hogy semmi kárt ne tégy magadban. És ugye megértett, hogy egyszer csak elkezdett remegni a börtönös. Hát ez lát engem? Hát honnan tudta? Hogy pont most mondja? Előjön remegve, és ott már oda borul a lábaikhoz. Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ennek az embernek ilyen rövid idő alatt mindent elvégzett az Úr a szívébe. Látjátok, ugyanazt mondja, amit egy pár lappal előtt olvastunk Pál, amikor találkozik Jézussal, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Így Pálöknek mondja, hogy uraim, mit cselekedjem, hogy üdvözüljek. És akkor megkapod a rövid választ, amit szeretném, ha most világosan megértenél, az egész hétnek a summája. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Nem is csak rólad van szó, az egész családodról. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Ugye tudod, ha hiszek, akkor nekem azonnal cselekedni kell. Ha nem cselekszem, ha nem mozdulok, nem hittem. Ha valaki bekiabál ide, hogy ég a ház, ha te hiszed, akkor te rohansz ki. Az nem lehet, hogy ülve maradsz, hogy persze, hiszem. Hát ég a ház. Az is az, hogy ég ez a világ. A kárhozat küszöbén ég. És te azt mondod, ó, hát én hiszem. Hát én évek óta hiszem már az Úr Jézust. Testvérek, minden szó fontos itt. Úr, Úr-e neked Jézus? Nem azt mondja, hogy higgy Jézus Krisztusba. Jézus neked akkor Úr, ha engedelmeskedsz neki. Nem mondd, hogy Úr, ha nem engedelmeskedsz. Nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be a mennyek országába. Minden szó fontos ebben a rövid mondatban. Higgy az Úr, Jézus a megváltó, aki meghalt érted a kereszten. Krisztus a győzelmes Úr, aki visszajön ítélni. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Abban, hogy megváltott, abban, hogy visszajön, abban, hogy ő fog uralkodni, nem csak rajtad, hanem Úr lesz mindenütt. Hiszel te így benne? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözlősz. Ezt a mondatot mondja most utolsó üzenetképpen neked az Úr. Ha még mindig nem vagy biztos abba, hogy elfogadtad őt, akkor vagy nem Úr, vagy csinálod tovább a magad akaratát, vagy nem hiszel benne, mint megváltóba, vagy nem hiszel abban, aki vissza fog jönni, ítélni élőket és holtakat. Higgy az Úr Jézus Krisztusban.
Jézus vezet gyermeket, megvédhet erős kezet. Ő sziklám és oltalmam, egyetlen bizodalmam. Benned bízom.